Radio Re. Radio Re. Hol Izrael? Az izraeli rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
Kol Izrael, az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5768. év, Tisriho 28-a, a polgári naptár szerint 2007. október 10-e szerda van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Az Olmert kormány 180 körözött Fatah terroristának adott amnestiája végül is kudarcot vallott. A nyugdíjas párt a kormányból való kiválással fenyegetőzik. A Hamas gázai győzelme óta 1000 rakéta és aknavető támadás volt izraeli polgári célpontok ellen. Híreink után Ádám Ráhel felvételét hallhatják a jomkipuri háborúról. És most a részletes híreink következnek. Két hónappal az izraeli kormány által kikiáltott amnestia után az izraeli biztonsági szervek szerint teljes kudarc vallott a palesztinoknak nyújtott újabb engedmény. Két hónappal ezelőtt a kormány úgy döntött, hogy a Fatah terrorszervezet körülött terroristáinak amnestiát ad, abból a szándékból, hogy ez a lépés Abu Mazen díszelnököt fogja megerősíteni. Abu Mazen díszelnökkel megkötött egyesség értelmében 180 régóta körözött palesztin arab terroristának kellett volna a fegyverét letenni, és elkötelezni magát az izraeli polgárok elleni terror beszüntetésére. Nos, ebből nem lett semmi. A biztonsági erők adatai szerint kevesebb, mint egy negyede a terroristáknak adta át a fegyver arzeleájának egy részét csak az autonómia rendőrségének. A többiek tovább folytatják az izraeli polgárok elleni terrortámadások kidolgozását, illetve arra való felkészülést. Az izraeli biztonsági erők szinte minden nap letartóztatnak egy régóta körözött és amnestiában részesült palesztin arab terroristát, aki éppen terrorakció előkészítésén ügyködik. Yuval Steinitz Likud párti képviselőt a biztonsági alakulatok által bemutatott adatok nem leptek meg. Ez várható volt, jelentette ki Steinitz képviselő. Az izraeli kormányok újból és újból hatalmas engedményeket tesznek a palesztin araboknak, abban a reményben, hogy az pozitív változásokat eredményez, és mindig újra és újra csalódni kell. A legnagyobb probléma az, hogy a nagy béke akarás miatt sokan az izraeli politikusok közül képtelenek tanulni és levonni a megfelelő következtetéseket, ellentétben képesek újból beleverni a fejüket a falba, jegyezte meg ironikusan Yuval Steinitz Likud párti képviselő. A biztonságpolitikai kabinet mai ülésén jóváhagyták a polgári repülőgépek rakéta elleni védelmi felszerelésről szóló tervet. Az ülésen megszavazták az erre fordítandó költségvetés összegét is. Ezen kívül a jövő évben egy olyan új típusú védelmi szerkezet fejlesztésébe kezdenek az izraeli mérnökök, melynek segítségével nagy mértékben le lehet csökkenteni gyanús repülőgépek behatolását Izrael légiterébe. Moshe Sharon, a nyugdíjasok pártjának egyik vezéregyénisége ismét a koalícióból való kiválással fenyegetőzik, amennyiben a kormány nem növeli az állami nyugdíjtámogatást. Sharoni képviselő hangsúlyozta a vele készített rádiós interjúban, hogy az állami nyugdíj felemelése az a koalíciós egyesség szerves része volt és van a nyugdíjasok pártja és a Kadima párt között. A Kadima párt elkötelezte magát annak idején az átlagbérhez viszonyítva 19%-ig növelni az állami nyugdíj támogatást. Sharoni képviselő szerint a Bituach Leumi az állami biztosító kasszájában 135 milliárd sékeles pénztöblet van, tehát nem lehet hivatkozni költségvetési hiányra, mondotta Moshe Sharoni, nyugdíjas párti képviselő. Michael Lindenstrauss állami főellenőr ma egy különleges bírósági utasításban megtiltotta dr. Yaron Zeliha állami főszámvevő elbocsátását. Az állami főellenőr eme lépésével megvétózta a miniszterelnök szándékát, aki meg akart szabadulni az állami főszámvevőtől. Mit ismeretes dr. Zeliha, aki a nemzeti aki a Nemzeti Bank illegális eladási körülményeit tárta fel, és Olmert kormányfő ellen ezügyben rendőrségi vizsgálat indult el. Michael Lindenstrauss állami főellenőr törvény adta joga így módon beleavatkozni és védelmet nyújtani annak, aki a korrupció ellen harcol. A gázai sáv Hamaszlendé válása óta eltelt 4 hónap alatt drámaian nőtt az izraeli területek elleni rakétatámadások száma. Röpke 4 hónap alatt 650 aknavető és 350 rakétatámadás volt. Katonai szakértők szerint az aknavetős támadások növekedése annak köszönhető, hogy a palesztin arab terroristák rájöttek, hogy Izrael nem reagál ilyenfajta támadásokra, jó lehet igen veszélyesek, és eddig súlyos anyagi károkat okoztak, és számos ember is megsebesült. De az izraeli kormány úgy ítélte meg, hogy aknavetős támadások nem adnak elég okot a hadsereg mozgósítására. Így a palesztin arab terroristák nagyobb hangsúlyt fektetnek az aknavetők használatára, és közben a Hamas terrorszervezet zavartalanul folytatja készülődését Izrael elleni háborúra, közölték biztonsági szakértők. A Bagniskot is hivatalosan közölte, hogy beszünteti minden némi kapcsolatát a gázai bankhálózattal, egy héttel ezelőtt a Bankhapo Alim jelentette be a kapcsolatok felszámolását a gázai sáv bankjaival, miután az izraeli kormány nemrégen úgy döntött, hogy a gázai sáv a Hamas uralma alatt egy ellenséges képződmény, a két banknak nem volt más választása ezek után, mint megszüntetni a kapcsolatait a gázai bankrendszerrel. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most Adam Ráhel felvételet következik a Jom Kipuri háborúval kapcsolatban.
18 napon át folyt a kemény harc az 1973-as Jom Kipur háborúban. Izraelt meglepetésszerűen érte az egyiptomiak és a szírek támadása. Felkészületlenül szállt a háborúba Izrael, és 18 napon keresztül súlyos véráldozatokat adva sikerült végül mégis megmenteni Izrael szabadságát, létezését. Martin Gilbert Izrael története című könyvében október 9-én történtekről a következőket írja. Október 9-én délelőtt az izraeli hírszolgálat a háború kitörése óta először egyértelműen megfogalmazta, hogy Egyiptom a Szuezi csatorna keleti partján teljes egészében ellenőrzése alatt tartja a térséget, és hogy Izrael frontvonala a csatornától 3-5 mérföldre húzódik. Tudósított továbbá arról, hogy Jezreel völgyet állandó tűz alatt tartják északon a szíriai messzehordó lövedékek. Nahalalban találat érte a szír támadások során az óvodát, az iskolát, de senki nem halt meg, tudhattuk meg a hírszolgálatból. Ezen az estén 6 órás hírekben már bejelentették, hogy izraeli harci repülőgépek Damaszkusz környékén, illetve magában a városban szíriai katonai egységeket találtak el, és valószínűleg polgári épületekben is kár esett. Fél órával később azt közölték, hogy találat érte a damaszkuszi szovjet kulturális központot. Néhányan meg is haltak. Aznap este, tehát október 9-én este, 9:30-kor Yariv izraeli tábornok televíziós sajtótájékoztatót tartott. Golda Meir, a miniszterelnök asszony, megtiltotta Moshe Dayannak, hadügyminiszternek, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire, mert attól tartott, hogy túlságosan pesszimista volna a kép, amit Dayan felfestene. Angol nyelvű beszédében Yariv tábornok először arra emlékeztetett, hogy az elmúlt 6 év során a Szovjetunió Szíriába és Egyiptomba gigantikus mennyiségű fegyvert szállított, hogy Izrael a tőle telhető legjobban igyekezett ellensúlyozni ezt a folyamatot saját gyártmányaival és minden egyébbel, ami határainktól és barátainktól beszerezhető volt. De amikor a háború kirobbant, akkor a rendelkezésre álló hadi felszerelés eltérő mennyisége hangsúlyos lett. A szíriai hadsereg, figyelmeztetett Yariv tábornok, még nem tört meg. Az izraeli veszteségek igen nagyok, de nagyon-nagyon súlyos csapást mértünk rájuk, mondta Yariv, mármint a szírekre. Izrael egyértelműen kifejezi, hogy a fegyverszünet megszegése kétoldalú játék, és addig gyakorolunk rájuk, mármint a szírekre nyomást, és addig toljuk őket előre, és addig bombázzuk és büntetjük őket, amíg a másik oldalon, a szír oldalon meg nem értik a játék szabályokat. A szíriai fronton tette hozzá, a helyzet stabil, bár sok minden megeshet. A délen folyó harcokat illetően Yariv megerősítette azt a délelőtti hírt, hogy a csatornától jó néhány mélföldnyire, keletre húzódik az izraeli harcvonal. Ezt szilárd hadműveleti bázisnak nevezte, de arra is figyelmeztetett, nehéz út van még előttünk, sok harc vár még Izraelre, mely idegeinket erősen próbára teszi. Aztán Yariv tábornok felszólította az újságírókat, hogy tegyenek fel kérdéseket, és most, uraim és hölgyeim, miután már lőttek, a szíriaiak lőttek, az egyiptomiak, és mi is lőttünk, magukon a sor, hogy kérdésekkel bombázzanak minket. Az újságírók kérdésére válaszolva Yariv azt hozta alá, Izrael mindaddig nincs biztonságban, amíg tönkre nem veri az egyiptomiakat. Október 9-én délután Izraelt aggodalommal töltött el az is, hogy Hussein, Jordán király bekapcsolódhat a háborúba. De a Jordán folyó hídjait érdekes módon a jordánok nem zárták le, és akárcsak békeidőben a nyugati part, tehát Júdea és Szamária arab lakossága szabadon mozoghat mindkét irányban. Néhány nappal ezelőtt például állítólag ezren keltek át Jordán földre eken, a hidakon. Aznap délután az egyiptomiak megkísérelték elfoglalni a szuezi öbölben lévő Rassudárt, de végül visszaszorították őket. 5:30-kor azonban egy bizalmas eligazításon Yigal Yadlin arról beszélt, milyen nehéz volt hatástalanítani az orosz gyártmányú repülőgép elhárító rakétákat, amelyek védő ernyőt képeztek a szuezi csatorna partján állomásozó egyiptomi csapatoknak. Olvashatjuk Martin Gilbert Izrael története című könyvében a jomkipuri háborúról.
És végig az időjárásról: a fővárosban Jeruzsálemben 15-25, Tel Avivban és Hajfán 22-28, Bérsében 19-29 és Éláton 22-33 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Vere, Tov, Mirushalayim.